Istenről szóló sorozatunkat. Hálát adok azért, Uram, hogy ma fogsz szólni hozzánk a Te igéden keresztül. Jézus nevében. Halleluja. Amen. Oké. Nézzük akkor. Igen, mindjárt beteszi az Oli. Oké. Igen. Jó. Oké. Jó. Szóval ma az Isten félelemről van szó, és egy új területet nyitunk ezen belül, a bölcsesség. Bölcsesség tekintélyét és szerepét. Azt írtam föl, hogy féljetek Isten, de ne féljetek tőle. És ez a legfontosabb dolog, hogy megtanulj egy olyan atyaképpen lenni, amiben nem szorongsz. Ez hosszú időbe telik sokszor az embernek, mert megtanult a szülei miatt, vagy a vallása miatt, nem tudom mi miatt, abuzálás miatt, rengeteg mindenen megy át egy ember, míg megtér a földi pályáján, rengeteg rettegés, fóbia összegyűlik, becsapás, sértettség, és nagyon nehezen tud megnyílni egy idő után az emberi szív. A bölcsesség viszont fantasztikus erővel rendelkezik, mert a bölcsességnek a szelleme, az egy szellem a bölcsesség, és egy személy is, a bölcsesség megnyitja azt, ami eddig leszabályozott téged. És azt írtam föl ide, hogy elkezdi az idődet, a korszakaidat szabályozni és tervezni. Ha kell, újra tervez, ha kell, tovább tervez. Egy döbbenetes statisztikát mutatok neked. A George Barna intézete Amerikában tekintélyes személy. Azt írta, hogy az elmúlt 20 évben közel 40 millió ember hagyta el a kereszténységet az USA-ban. 40 millió ember. Ennek a 40 millió embernek a fele az vagy okkultizmusba tért át, vagy ateista lett, vagy pedig olyan ilyen ezoterikus vallásokba ment át, ami tulajdonképpen az emberi erő felszabadításáról szól önmagunkban. Szóval 40 millió ember hagyta el a kereszténységet. Nagy feladata van az Istennek és a Szent Szellemnek itt a Földön, hogy visszahozza ezeket az embereket. Reméljük azt, hogy keresztelő Jánosok jelennek meg, akik visszahozzák őket. Ézsaiás 33:6. Békesség és hűség vesz körül téged, Sion. Ez egy profécia. Bölcsesség, üdvösség, és az örökkévaló ismerete lesz a gazdagságod. Az örökkévaló imádata és félelme lesz kincsed. Amen. Az Isten imádata, tisztelete, félelme lesz kincsed. Mit jelent ez? Hogy az érték ítélet megváltozik benned. És a legértékesebb lesz számodra az, az örökkévalód, imádhatod és félheted. Ez egy kincs. Ez egy mennyei kincs. Ez mennyei kincs. Ez nem a te kincsed, nem te hoztad létre. Ez az Isten félelemnek az ajándéka. Dicsőség az Úrnak. Te szóval egy kincshordozó vagy. A világ, miközben erről beszélünk, illetve az egyház is, azt érzékeljük, nem kell nagy tudás ehhez, hogy a mai fiatalok elszakadtak a generációktól, egy ilyen hasadékok jöttek létre, más és más megoldásokat, neveltetést, és más mentalitást örökölnek. Úgy gondolom, hogy ha azt mondom neked, hogy a gonoszság sokasodik, akkor nem mondok újat. De nem vártuk azt, hogy ennyire gonosz legyen a világ. És ahogyan telnek az évek a pandémia óta egyáltalán, ha észrevetted volna, biztos, hogy észrevetted, hogy fokozódik a gonoszság. Hogy nem áll le a gonoszság, az emberi gonoszság. Hogy amikor várjuk, hogy vége legyen az ukrán háborúnak, Izraelben kitör egy másik típusú háború. Egy félelmetes és szörnyű dolgokat látunk ott. És azt hiszük, hogy leáll. De nem áll le. Mert akkor, ha nem ott van a háború, akkor elmennek a tengerre háborúzni. Nincs vége, úgy tűnik. És ez csak növekedik. Csak egy pillanatra, hagyj álljak meg itt. Belegondoltál abban, hogy milyen gyenge, törékeny az Európai Unióban a kereszténység? Gondold azt át, hogy ebben az Európai Unióban lévő kereszténység kap néhány bombát, néhány terrortámadást, néhány olyan atakot, ami, vagy a zsidóság, vagy a kereszténység, ami pusztítást hoz létre. Egy-két ember is óriási érték. Mi van akkor, hogyha még nagyobb támadások lesznek? Akkor még jobban megtelik hirtelen Európa a félelem ködével. Ezzel a megfélemlítő erővel. És 2024-ben feladatunk közben járni azért, hogy Isten valami nagy erővel legyen jelen, hogy megállítsuk a 2025-öt és a 26-ot. Szerintem egy olyan nehéz, türelemmel teljes időszak lesz, amiben lesznek gyümölcsök, de ki kell tartanunk saját életed miatt is, és föl kell azt fognod, hogy háborúba válunk. Nem mi kezdtük. Mi belecsöppentünk ebbe. Semmi közünk nincs hozzá. De belecsöppentél egy vallásháborúba, egy politikai háborúba. A Lukács 16-19-hez gyertek. Ezzel kezdem, szeretnék mutatni egyfajta mentalitást. Úgy is tudom megfogalmazni, hogy Lukács 16-19. Tudjátok, a gazdag Lázárról van szó. Nem ez a fő témánk, csak bevezetésképpen beszeretnék téged vinni a Istenfélem és a bölcsesség kapcsán, és bizonyos titkok lelepleződése miatt, hogy na kezdjük úgy, hogy kimondom, ez döbbenetes, hogy Jézus látta Ábrahámot és Lázárt. Valószínű, Ábrahám elmondhatta Jézusnak, mikor megjelent neki ezt a történetet. Ezen én gondolkoztam. Ez egy valós történet. Ábrahám üzen Jézuson keresztül. Halleluja. Való pedig egy gazdag ember. Ez egy gazdag ember. Nem minden gazdag olyan, mint ez. Ez egy a sok gazdag között. Jó? Tehát nem azt mondja az ige, minden gazdag ember ilyen, és öltözik vala a bíborba, hanem azt mondja, volt egy gazdag ember, egy jómódú ember, öltözik bíborba, patyolatba, micsoda régi szavak, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala gazdának asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. És akkor meghalt a koldus, és meghalt a gazdag is. Itt meg is állok. Azt mondja, hogy mivel foglalkozott ez a gazdag ember, hogy dúsan vigadozván. Dúsan vigadozván. És hogyha nézzük az eredeti szöveget, akkor az ad nekünk egy kis flasht, hogy ő nem örömmel teljesen vigadozott, hanem eufóriába. A szó, ami itt megjelenik, eufória. 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 Görögül azt jelenti, hogy egy intenzív boldogságérzet szinonimája, és azonban a flow-val ellentétben itt a tudatos gondolkodás korlátozott, vagy szünetel. A tudatos gondolkozás korlátozott, vagy szünetel. Egy olyan élmény, amiben az ész nincs benne, csak az embernek a személyisége, érzelmei, vágyai. Tehát mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ez egy olyan prófétai kép arról, hogy hova lehet lesüllyedni, miközben egy zsidó társadalomról van szó, akik keresik Istent, a farizeusoknak a csoportja, éjjel-nappal bújták az igét. Minden nap összejöttek, vitatkoztak és tanítottak minden zsinagógában, folyamatosan. Bárkitől lehetett bármit kérdezni, és van egy gazdag ember, miközben hallja, látja, hogy keresik Istent, várják a messiást, ez a személy, ez eufóriát akar. Szerintem ez a szó legjobban leírja azt, hogy 21. században mit akar az átlag fiatal? Eufóriát. Amiben nincs benne az esze. És a másik ehhez kapcsolatban van, amit gondolkoztam, hogy miközben egyik éjjel révületben, hogy az lesz a legfájdalmasabb támadás a sátántól az egyház felé, amikor olyan új hamis teológiák jönnek létre, ami eszement. Amire azt mondod, hogy ez akkora bolondság, akkora őrültség, hogy nem tudod fölfogni, hogy hogy lehet, hogy valaki ebben hisz. Például már elkezdődött, hogy nincs pokol. Vagy senki nem megy a pokolra. Sem a közel-keleti durvaságokra, ha gondolsz, őrületre, azok az emberek sem mennek a pokolra. Senki nem megy a pokolra, mert Isten jó, mindenkit a mennybe visz. Az végén a halálos ágyán megtér, nem tudom. Tehát, hogy ő pedofilok, nem, halálos bűnökkel kapcsolatban, például retorziót rendel az Ószövetség, János is mond a levelében olyat, hogy van halálos bűn. És hiszem azt, hogy a bolondság olyan magasra lesz emelve, hogy emiatt egyszerűen nem tudod felfogni majd azt, hogy ez hogy lehet, hogy napirenden van, és tekintélybe lesz emelve ez az őrület. És szerintem ehhez kell egy eufória. Egy olyan eufória állapota a tanítók életében, amiben nincs meg a Szent Szellem bölcsessége, hanem csak az élmény. Csak az élmény. És a legvégén ennek a történetnek, mondtam ezt, én nem szeretném felvázolni az egészet, egyébként ha már itt tartunk a pokorról, akkor az életedet nem csak a földi dimenzióba kell élned, hanem át kell látnod azt, hogy az örökkévalóság perspektívájából élni, az örökkévalóság hatásából élni, hogy miközben itt vagy, rád az örökkévalóság hat. Miközben itt vagy, az örökkévalóság elhívásába vagy benne, és az örökkévalóság hatásának, elhívásának a hatása alá akarsz kerülni. És itt jön az én csavarom. Nem az a lényeg, hogy nem mentél a pokolra. Mert nem azért váltott meg téged Isten önmagában, hogy te abban higgy, hogy nem megyek a pokolra, hanem mert választottad a mennyet. Ezt még egyszer. Azért nem mész a pokolra, mert nem a poklot választottad, hanem a mennyet választottad. Nem azáltal tértél meg, hogy azt mondtad az Istennek, én pedig nem választom a poklot, hanem azáltal tértél meg, hogy választom a mennyet. Neked nem kellett döntés hozni azzal kapcsolatban, hogy most kell a pokol vagy nem, mert te döntés hoztál azzal kapcsolatban, hogy kell a menny. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert egy más perspektíva. Nem visszafelé nézel, vagy lefelé nézel, hanem fölfelé nézel. Amikor én megtértem, sose felejtem el, amikor én őszintén megtértem, és egy hatása alá kerültem egy szolgálatnak, egy evangelizációs összejövetelnek, akkor én ott nem azt kaptam a megtéréskor, hogy a pokolra kerülök, hanem azt kaptam a megtéréskor, hogy végre felszabadulhat az ember személyisége egy más típusú dimenzióba, egy más típusú életvitelre, egy életminőségre, egy olyan szürreális gondolatok voltak bennem, hisz még nem voltam megtérve, hogy most ez jó, nem jó, stb. De ennek ellenére átfúrta a Szent Szellem az elmém könyvtárán, a szívem hebehúgyaságán, és az egész életemnek a fölöslegességén, hiávalóságán, a szeretet tüzén keresztül a Szent Szellem átfúrta magát, és megtérített. És nem az volt az első gondolatom, de jó, hogy nem mentem a pokolra, hanem az volt az első gondolatom, de jó, hogy szeret az Atya, és örök életem van, és van menny, és annak az osztályrész az enyém. És hogyha megnézed az utolsó rész, ugye kérik azt, hogy Atyám, bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyen nekik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek a helyére ne jussanak, kérik Ábrahámot. Mondta nekik Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Döbbenetes, hogy Jézusnak ezt mondja Ábrahám, hogy amit történt egy ilyen eset, és kérdezett, mondtam nekik, hogy van prófétájuk, van igéjük, higgyenek abban. Hit nélkül ezt nem tudják megúszni. Ez nem élmény. Még mindig az élmény alatt volt. Azt gondolta, hogyha elküldik ezt az élményt, ezt, hogy valaki kijön a pokolból, és elmondja nekik, akkor ez az élmény, az eufória, vagy megérinti őket. Mert teljesen az eufória hatása alatt volt ez a fiatalember. Ez a gazdag fiatalember. És utána azt mondja az ige, ama pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Tehát még irányította volna Ábrahámot is, és ő tudja, hogy fognak megtérni az emberek. Ő pedig mondta nekik, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül föltámad. Van olyan generáció, amit nem lehet meggyőzni ilyen hatásokkal. Csak úgy, hogyha van egy proféta, az kimondja az igét, és az ige hatása alá kerül. Van olyan korszak, természetes módon, hogy emberre rászáll a Szent Szellem, végignézi a Mel Gibson filmet, és valami hatás elindul. De igazából csak egy hatás indul el, az még nem a megtérés. Felhasználhat sok mindent Isten, de az Isten valódi perspektívája az, hogy meggyőzi az embert az igény keresztül. És ha aki nem az igény keresztül tért meg, annak el kell gondolkozni, hogy miért tért ő meg. Hallott-e valami olyasmit, amit Isten mond neki? Hallott-e valami olyasmit, ami miatt ő átadta a szívét? Vagy csak egy értelmi meggyőzés volt, vagy egy érzelmi meggyőzés? Az egyházban van két szélsőség. Az egyik az, amikor meg van győzve egy gyülekezet által egy réteg arról, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Értelmi szinten. Tudod, meg lehet győzni embereket bármiről. Láttál már ilyet, nem? Valakit arról meg lehet győzni, hogy vannak gyík emberek. Valakit abban meg lehet győzni, hogy lapos a föld. Mindenben meg lehet, minden olyan dologban, még őrületekben meggyőzhetsz embereket, akiknek rengeteg nem hangyájuk van, hanem most ezt találtam ki, dongójuk van ott bent a fejbe. Sok-sok kis dongó. Minden dongónak van új neve, és más neve. Az egyik gyík emberben lévő dongóban hisz, mit tudom én, stb. Érted, mit akarok mondani? Az ideg valami ott bent. Ami a lényeg, hogy nem jutnak Isten félelemre az emberek, csak hogyha Isten igéjét hallgatják. Ezt nem lehet megúszni. Ezt Isten kitalálta az új szövetségben. Az Isten igéjét kell prédikálni. Az szerint kell megtérni, hogy hat rád az Istenek a beszéde. Kész. Lehetsz euforikus, lehetsz élménygyáros, lehetsz gazdag, szegény. Isten nem fogod meghatni. Azt mondja Ábrahám, Jézusnak mondta, most meg nekünk mondja. Ő pedig mondta nekik, ha Mózesre, profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül föltámad. Tehát rád se hat, és én rám se hat, semmi, csak a prédikált ige. Amen. Nézzük akkor az Istenfélem definíciáját újra egy más oldalról. Egy mélységes tiszteletadás a felséges jelenlétében. Egy engedelmességnek életformája, amely ennek a mélységes tiszteletadáshoz viszonyul, és ennek megfelel. A görög filozófusok azt mondták, hogy egy ember, aki kegyes, úgy él, mint az Istennek barátja, Philotheos. És az az Isten félelem, ez az Eusebia, a középút, az ateizmus és a bigott babonaság között. A középút, azt mondták a görög filozófusok, a sztoikusok, hogy ez a bigott babonaság és az ateizmus között van. Ezek az emberek, ezek a görög filozófusok nagyon értelmes emberek voltak. Ezek nemes emberek voltak, az életük célja az volt, hogy erényes emberek legyenek. A görög társadalomban azt mondták, hogy az az isteni személy, akinek erényei vannak. Ezek nem erkölcstelen emberek voltak, betartották a szabályokat, az ő szabályaikat, és tetszik ez, hogy azt látták, hogy az, aki Istennek a barátja, az Isten félő ember, és azt is látták a keresztényeken, hogy ezek kiegyensúlyozott emberek, mert az Isten félelem kiegyensúlyozza a szellemi életedet. Menjünk egy kicsit mélyebbre, a Héber hogyan gondolkodik a bölcsességről. A bölcsesség azt is jelenti, hogy fortélyosság, értelmes, éleslátó, éleseszű, analitikus. Minden egyes fogalom, amit itt felsorolok, ez a fortélyossággal kezdtük, aztán megyünk tovább, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezt képzeljétek el, ez mind a bölcsességnek a gyereke, az unokatestvére. Ez egy olyan csoport, amely, és csak a héber nyelve jön elő, olyan csoport, ami megmutatja, hogy hány részen keresztül az elmédben, szívedben fog hatni a bölcsesség. Minden egyes szó a héberben egy fogalom, egy jelző, egy cselekmény, és most nem hoztam a héber szavakat, mert nem akarok itt héber magyar tudós lenni, hanem csak a megoldást hoztam. Az első az, hogy ha bölcs leszel, akkor fortélyos leszel. Az azt jelenti, hogy átlátod azokat a dolgokat, hogyan tudsz élesen cselekedni akkor, amikor több ember téged be akar húzni, be akar csapni, vagy az életed is egy olyan helyzetbe kerül, hogy meg kell menteni. A második az értelmes, éleslátó, éleseszű, analitikus. Ez az, amikor valaki belátó képességében él, nem az értelme és a szíve az, ami szerepet játszik már, hanem a szelleme. És belelát bizonyos helyzetekbe. És lereagálja a belső embere azt a helyzetet. Mit jelent még? A harmadik szó, belátása van valamire, ösztönös megérzése van valamiről, felvirágoztat, szerencsésé tesz, jó előmenetelt ad. Ez azt jelenti, hogy valakit a bölcsesség szelleme késztet arra, hogy legyen neki beleérzése, hogy valami jó jön. Valami szerencse jön az életére nézve. Valami átalakító erő. Ez a bölcsességnek a szelleme. Mindez. Aztán a következő a megfontoltság. A megfontoltság azt jelenti, hogy valaki tudatosan Isten mércéjéhez ragaszkodik, tudatosan, figyelemmel van, a reakciójában, éber, döntésekkor a mesterre figyel, a mester vezetésére, hogy az isteni elvárás szerint tudjon dönteni. Még egyszer. Mestere annak, hogy az isteni elvárás szerint döntsön. Ezt nem te csinálod, ezt a bölcsesség csinálja. A predikáció végén el fogod hinni ezt. Tehát azt jelenti, hogy éberen tudsz dönteni, és nem kómába. Ezt jelenti, hogy figyelsz. Nagyon éles a figyelmed ekkor, és reagálsz helyesen. A következő a példázat megértése, hogy a tesztek alatt, amikor nézed a Szentírásban, a testvéreket, ezt akartam mondani, mindegy, testvéreket, rengeteg teszt van. Ábrahámtól, Pálon keresztül, Péteren át, csak teszteket látsz Istentől. És van úgy, hogy bizonyos teszteket nem tudod megállítani az életedben, amíg a példázatot meg nem érted, hogy miért vagy abban, mit akar abból kihozni Isten, mi a következő szintet. És ezt a példázatot töri föl a bölcsesség. Tehát benne vagy, hozok majd mindjárt helyzeteket, benne vagy valamibe, egy szituációba, és nem érted az egészet. És Isten egyszer azt mondja, megmutatom most, hirtelen, fölvillan valami, hogy átlást. Például Jézus általában példabeszédeket mondott. Emlékeztek rá? Példabeszédeket. Azt mondta, elrejtem azt, ami öröktől fogva van. És azt mondta, a Isten királyságnak az emberei kikutatják. És ezért a bölcsességért folyamodnod kell. És van egy harmadik, ez pedig tudás, vagy ismeret. Inkább ismeretnek mondom, mint tudásnak, mert maga a tudás, száraz tudás az fölfogalkodottá teszi a szívet, mondja Pál, de a szellemi tudás az ismeret. És a szellemi ismeret egy olyan belső erő, ami raktározódik benned, hogy kicsoda Isten, az Isten igéjének a munkája raktározódik benned, és nem megavul, hanem folyamatosan fejlődik, növekedik. Egyébként a bölcsesség az mindig megragadja a dolgok lényegét, és minden dolog lényege az alapja is annak a dolognak. Tehát alap és lényeg. És a bölcsesség oda visz el téged, mi az alap, mi a lényeg. Milyen helyzetben mit kell tenni? Egy kulcs, és ha egyszerűen akarom elmondani, mit jelent a bölcsesség, gyakorlati tanács, hogy hogy tud megvalósítani azt, amit eddig nem tudtál megvalósítani. De most elmondtam azt, hogy a bölcsességnek ezek a mélységei, minőségei, kifejeződései, és ezek a sziporkázó erői, ez mind benne van a bölcsesség szellemének a gyümölcsében. Tehát amikor Isten elkezd vele dolgozni, akkor nem engedi azt meg, hogy te ostoba maradj. Bölcsé akar tenni Isten. Amennyire ő bölcs, olyan szintre szeretné fölvinni az egyházat. Hát sokat foglalkozik ezzel. Halleluja. Mindent fedett. Az Isten királyságában. Fedett, rejtett. Azt mondja az 1 Timóteus 3.16. És a hitvallással összhangban nagy titok az Isten félelem titka. Nagy titok az Isten félelem titka. A hitvallással összhangban nagy titok az Isten félelem titka. Amiről most beszélek, az titok. Azt Isten elrejtette. Mi pedig kikutatjuk. Azt mondja az 1 Korintus 2.14. A lelki ember, tehát az érzéki ember, talán úgy is mondhatnám, ha már ezzel kezdtem, hogy az eufórikus ember, aki csak érezni akar, de nem gondolkodni, azonban nem fogadja el az Isten szellemétől származó dolgokat, azok ugyanis bolondságnak tűnnek számára, nem képes őket felfogni, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. Ez már a bölcsességnek a munkája, az utolsó mondat, szellemi módon lehet azokat megítélni. Szellemi módon lehet azokat megítélni. Miért kezdesz el testi módon, vagy lelki módon olyan dolgokat, és olyan folyamatokat indítani Isten felé, amikor tudod, hogy úgyse fog működni, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. Mert azokat csak szellemi módon lehet megítélni. Mert azokat csak szellemi módon lehet megítélni. Minden olyan dolog, amit nem tudsz szellemi módon megítélni, bolondság, hitetlenség, félelem, kétségek, ezek az érzések jönnek az ember szívébe. Muszáj, hogy ezeket kiszedje a Szent Szellem. Ja, akkor már mit tartok, zárójel kezdődik. A bűnben van egy olyan program, a bűn egy szellemi valóság. Sokkal erősebb, mint az ember. Igen, ez jó szó. Mint az ember, önmagában. Az újjászületés nélkül nem tudjuk legyőzni a bűnt. De Jézus Krisztus legyőzte, amen? És amúgy nem is kell harcolnunk, mert Jézus legyőzte a bűnt. Tehát te nem egy az egyben a bűnnel harcolsz. Tehát minden reggel fölkelsz, és bejön a bűn az ajtóba, a ajtón keresztül, vagy a kulcsukon, és mondja, itt vagyok, akkor harcoljunk. Ha visszatérek, a bűnben rengeteg program van. Ezt, hogy van benne, azt én nem tudom. De van egy olyan programja a bűnnek, hogy félj minden olyan dologtól, ami hatalmasabb, mint te. Félj minden olyan dologtól, amit nem tudsz kontrollálni. Félj minden olyan dologtól, amit nem tudsz irányítani. Ezért a bölcsesség segít abban, hogy ami Isten fejébe van, az közel kerüljön a szívedhez. Az ember, az úgy elszületett ember is tanulja azt, hogy ne féljen a nagy hatalmas Istentől. És a természet felettivel kapcsolatban pedig abszolút idegen az ember, amíg meg nem szokja azt, hogy érintve van Istentől, mert fél attól, mert nem tudja kontrollálni a kenetet, nem tudja kontrollálni az igét, nem tudja kontrollálni a hatásokat. Ha ezt megpróbálja, akkor hazudik. Ha megpróbálja kontrollálni az igét, a hatásokat, az életében a sikert, és elő akarja idézni, akkor ez egy nagyon csúnya történet lesz. Engedni kell, hogy az igének nagyobb hatása legyen, mint a félelmednek. Ahogy szokták mondani, hogy amikor már nem félsz Istentől, vagy az emberektől, akkor már félni fogsz Istentől. Amikor nem rettegsz Istentől, és az emberektől, akkor már tisztelni fogod Istent. Amen. Következő, hogy minden szépen alkototta maga idejében az embernek Isten, az örökkévalóságot is adta a szívükbe. Anélkül, hogy az ember fölfoghatná azon művét, melyet Isten alkotott, kezdettől a végig. Fölfoghatná azon műveit, amelyet Isten alkotott, kezdettől a végig. Tehát beletette az ember szívébe azt, hogy legyen egy végpontod is, és itt megállok. Isten sokszor megmutatja azt, hogy kb. Meddig kell eljutnod, viszont azt elrejti, hogy hogyan kell átalakulnod. Mert azért rejti ezt el, nem vállalnád. Ha ő mindent elmondana azt a kereszténységed, hogy mind mész át, azt mondaná a szíved, erre nekem nincs szükség. De az örök valóság, mivel benne van a szívedben, ez föltárja azt, hogy merre kell menned, és alá kell vetned magadat az örök valóságnak, ami hatalmasabb, mint te. Még egyszer, minden, ami szellemi, attól félünk. Azért, mert az ember nem szokott hozzá ebbe a testben, hogy folyamatosan találkozik Istennel. És amikor Ádám és Éva elbukott, akkor Ádámmal, amikor találkozott az Úr, akkor Ádám elbújt, félt. Azért félt tőle, mert hatalmasabbnak látta őt, és megközelíthetetlennek látta őt, pedig előtte, mint két ember beszélgettek egymással. Abban a pillanatban, hogy a bűn elindul, az ember nem mer közelebb kerülni Istenhez. Búj, elbújik. Ha elbújtál mostanában Istentől, akkor félsz tőle. Gyere vissza. Nem fog bántani. Nem fog bántani. A Bibliában titokról szól minden. A mi generációnk azt akarja, hogy hallja a tanítást, azt megérti, hazamegy és boldog. Ez nem bibliai. A rabbiknál a tanítványok évtizedeken keresztül tanultak. Mert nem lehet befogadni azt, egy prédikációban például, a teljességet, hanem bizonyos részeket tudsz befogadni. Attól függ, hogy mennyire vagy érett, mennyire vagy szomjas, mennyire vagy jó állapotban. Minden hat. A lelked, a házasságot, a munkahely, anyu, blabla, az ország, a hamasz, minden hat az emberre. Ezeken, ha át tud menni az elme, akkor talán valamit meg tud érinteni Istenből. Annyi nyomás van rajtunk, annyi nyomás, hogy nem tudjuk már meghallani Istennek a hangját. Ezért én beszélek arról ma, hogy a bölcsesség viszont, ha jön, az igén keresztül azonnal mutatja, hogy mi az irány. A példabeszédek alapján a bölcsesség egy út. A bölcsesség egy út. Azt jelenti, hogy van egy útja a bölcsességnek. Van egy folyama a bölcsességnek. A bölcsesség egy út. Ez az úton jár Isten. És te, nézzük a titkokat. Három típusú titok van az Új Szövetségben. A tantételek titkai, a korszakok titkai és a sátán titkai. Most itt most gyorsan elhadarom az egészet, csak azért hoztam izgalmas, hogy felsoroljam, de ezzel nem kell foglalkozni. Nem kell megtanulni holnap, nem lesz ebből dolgozat. A hit titka, a tantételek titkai, hit titka, evangélium titka, hogy egy test vagyunk a zsidókkal titka, a a mennyasszony titka, a hét csillag és a hét gyülekezet titka, Isten félelem titka, ezt felolvastam, Krisztus bennünk titka, hogy bennünk lakozik, Kolossa levél, első fejezet, az Atya titkon van, és néz bennünket, ez is egy titok, hogy titkon néz, és titkon létezik, és az ember, belső emberének a titka. Vannak a korszakok titkai, Isten királyságának a titka, Izrael bukásának vagy vakságának titka, az elragadtatás titka, Isten akaratának a titka, és az Isten titka, azaz a proféták szava, a Jelenések 10:7-ben van. Aztán van a sátán titkai, a törvényszegés titka, ez a Pál levelében megjelenik, illetve a Babilon titka, ez pedig a Jelenések könyvében. Ezek a titkok, amelyeket Isten fel akar törni számodra. Komoly, mi? A bölcsesség szereme mindent meg fogja mutatni neked. Nem kell az egészet teljességben látnod. Engedd meg. A bölcsesség az egy áramló folyó. Nem tud leállni. Folyamatosan ösztönöz arra, hogy visszatér mindig ahhoz, ahogy Isten gondolkodik. Óriási. Óriási. Nem becsüld alá, azzal kezdem az Isten félelmet, mert ha alábecsülöd, akkor nem tudsz bölcs lenni. Azt mondja az 1 Korintus 2:3-ban Pál, hogy én erőtlenség, félelem és erős remegés közepette jelentem meg nálatok. Én erőtlenség, félelem és erős remegés közepette jelentem meg nálatok. És utána ezt nem hoztam ezt az igét, de az arról szól, hogy ne emberek bölcsessége szerint tanítsak, ne a filozófusok bölcsessége szerint, hanem Isten bölcsessége szerint. Na, oké, oda megyünk. 1 Korintus 2. Gondold azt el, hogy Pál apostol, aki rengeteg prédikációt leadott az életébe, akin keresztül halottak támadtak föl, ezt mondja, én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Ezzel azt mondja, hogy én egy dolgot látok a lelki szemeim előtt, hogy Jézus meg van feszítve. Ez a bölcsességnek az alapja. Jézus megfeszítetett, és mindez, amiért megfeszítetett, minden megváltói erő, minden megváltói tulajdonság, minden megváltói lehetőség, minden egyes áldás, az ezért lett elérhető, mert meg van feszítve. Ez a bölcsességnek a tanítása. Hogy te azáltal tudsz bölcsességhez jutni, hogy minden a megfeszítés által jött létre. Hogy ennek ára van. Ennek ára van. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg ti köztetek. Ez az erőtlenség, félelem, rettegés, ez nem emberi félelem. Pál soha nem félt. Pontosabban volt úgy, amikor már élet-halál kérdés volt, hogy most meghal vagy nem, de még akkor is hitben volt, és tudta, hogy nem fog meghalni. Amikor a hajótúrán volt egy Seychelles-szigeteken. Nem, ő nem a Seychelles-szigeten volt. És visszatérve az ígére. Ez az, amikor az Isten félelem megjelenik egy szolgáló életében, és elkezd rettegni, mint amikor 39 fokos lázadban, vagy 40 fokos, és remegsz, mint a kocsonya. De ez az Istennek a félelme. Mert előkészíti Isten azt, hogy én most rajtad keresztül olyan csodákat fogok tenni, amiben ez nem sok közöd lesz, mert nem te vagy a gyógyító, hanem én. Ezért engedd meg, hogy az Isten félelem leblokkolja a testiségedet, és a megalomániádat, vagy a dőfösségedet, és hagyd legyen a lelked egy katalizátor, hogy meggyógyítsam az én népemet. És figyelj utána, mit mond. És az én beszédem, az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szóljuk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmének bölcsességét, hanem Isten titkon való bölcsességét, még egyszer mondom, titkon való bölcsességét, titkok, amely elrejtetett, amelyet öröktől fogva elrendelte az Isten a mi dicsőségünkre. Tehát a bölcsesség előre el van rendelve a dicsőségedre. Oké, még egyszer. Isten úgy tervezte, hogy minden család részére elrejt egy bölcsességkupacot. Mint amikor a fagyit veszed, két gombócot kérsz, és ő meg azt mondta, jó, elrejtem ezt a két gombóc bölcsességet. Letettem a hűtőbe. És a Szent Szellem ezt ki fogja mutatni, meg fogja mutatni, hogy mi ez a dolog. Nekünk azonban Isten kijelent, nem, 9-est is felolvasom. Amint megvan írva, amiket szám nem látott, ez a bölcsességnek a munkája. Fül nem hallott, ez a bölcsesség munkája. Ember szíve meg se gondolt, ez a bölcsesség munkája. Amiket Isten készített a bölcsesség által az őt szeretőknek. Nekünk azonban, és most ugye fordulat áll be a prédikációban, Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindent vizsgál, Isten mélységeit is. Tehát a bölcsesség Isten mélysége, és az Isten mélységeiben benne van a bölcsesség, és a Szent Szellem benne az Isten mélységén keresztül megmutatja Isten mély bölcsességét. Megértettük ezt most, testvérek? Elhiszed ezt? Hogy benned Isten bölcsessége mélységeket fog felhozni? Isten dicsőségére. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, az embernek a dolgait, ki tudja tudni? Hogy tudod megérteni a párod dolgait, az én dolgaimat, a világ dolgait, a világrendszer ügyeit? Az embernek a szelleme, amely ő benne van, azoképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek a szelleme. Tehát az ember szelleme tudja fölfogni, és megmagyarázni a bölcsesség által, hogy mi van veled, tesó, hogy mi a problémád. Azoképpen Isten dolgait sem ismeri senki, hanem csak az Istennek a szelleme. Oké. Itt van Isten, és itt van Isten szelleme. Isten szelleme bemegy Istenbe, és föltárja, hogy mi van benne. Ugyanúgy a szellemedbe Isten föltárja, hogy ki vagy. Még egyszer. Itt van Isten szelleme. Isten szelleme föltárja, hogy mi van Isten mélységébe. A szellemedet föltárja a Szent Szellem, hogy mi van benne, és föltárja a lelkedet, a szellemed, hogy ki vagy. Még egyszer mondjam. A belső emberedet föltárja a Szent Szellem, hogy ki vagy. Mire vagy képes, mi a kapacitásod, és milyen erővel vagy felruházva arra, hogy ezt az adott ügyet megold. A belső emberedben ott van a megoldás. Ott van a megoldás, mert mindenki ismerheti a saját szellemét és a saját dolgait, ha megengedi, hogy a Szent Szellem bölcsességen keresztül hatással legyen. Amen. Amen. Halleluja. Jó? Azt kérdezett tőlem, hogy mi az Úr félelme, akkor azt mondom a Jób 28:28-ban, Ími az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Ími az Úrnak félelme, erről beszélünk hetek óta, az a bölcsesség. Ími az Úrnak félelme, az a bölcsesség. Ími az Úrnak félelme, az a bölcsesség. Nem olyan nehéz ez. Ha Isten félelme vagy, akkor bölcsi lettél. Ugye, Isten ajándéképpen csinálja a dolgokat. Ez nem kell napi 8 órát dolgoznod érte. Az értelem a gonosztól való eltávozás. Ez együtt dolgozik. Tehát hozunk egy szabályt. Aki féli az Urat, az bölcsé válik, és a gonosztól eltávozik. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Ha elkezdesz bölcsé lenni, az Úr is az ő jelenlétével veled lesz. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Ki dicsér kit? Zsoltárok 111:10. Ki dicsér kit? Szerintetek. Igen. Az Isten dicsér meg téged. Úgy érezted mostanában, hogy nem vagy jól? A bölcsesség szelleme, ha be van fogadva a szívedbe, megint megállok. A bölcsesség szubjektív. Muszáj lesz szeretned. Ha nem öleled magadhoz, nem vonzod magadhoz, torosan nem öleled a bölcsességet, nem akarsz vele együtt élni, nem akarod, hogy az Isten hatalmas bölcsessége uralkodjon benned, akkor nem vonzódik hozzád. Viszont ha befogadod őt, a dicsérete megmarad mindvégig az életedben, itt a Földön. Folyamatosan Isten dicsérni fog. Túltoltam, úgy érzem. Akkora igénye, vágya van az Atyának arra, hogy valaki félje őt, akarjon bölcsé lenni, hogy azt mondja, csak egy gyerek legyen, csak egy az univerzumban. Hát én egész nap azt dicsérem. Hát én megzabálom azt. Hát én azt puszilgatom egész nap. Hát én azzal kellek, azzal felelek. Jézus, megkérdezem, hogy na, fölkelt már? Nem, még alszik. Oké. Hát mikor kell már fel az a gyerek? Miért? Kérdezi Jézus az Atyától. Hát meg akarom dicsérni. De miért? Hát azért, mert bölcsé akart lenni. Ez komolyan kell venni Istennek az igét. Megyek tovább. Az Úr félelme a rossznak gyűlölete. Büszkeséget, kevésséget, hamis utat és fondulatos nyelvet gyűlölöm. Amikor nincs az Úrnak a félelme, akkor nincs a gonosznak a gyűlölete. Ha nincs a gonosznak a gyűlölete, akkor az pedig magától kitermeli a büszkeséget, a kevésséget, az önteltséget. Sose felejtem egy prédikátornak a tanítását, hogy tanított a integritásról, a szentségről, és eszébe jutott és megállt. Nem tudom, melyik melyik kis megyében lakott Amerikában, és evangelizáltak, és bement egy asszonyhoz. És pont teregetett egy asszony. Himosta a ruhákat. És mondta, hogy nem jön el velünk, evangelizációs alkalom lesz, hogy megtérni. Azt mondja, én nem megyem. Hogy, hogy nem jön? Hát én akkor sem megyek. De miért nem jön? Hát mert én büszke vagyok. És na, hát mire büszke? Nem tudom, csak büszke vagyok. Hát és látom, hogy maga egy szegény asszony. Az a ruha, ami van, az az össz ruhája. Hát mire büszke maga? Én nem tudom. Én büszke vagyok. Én nem megyek oda. És akkor mondta, hogy a büszkeség az alapjáraton jön. A bűnnel. Nincs olyan, hogy a büszkeségnek mindig valami oka van. Nem. Az ember alapjáraton büszke. Az a nő az volt büszke, hogy volt egy ruhája, és azt kimosta. Megdöbbent. Megdöbbent a prédikátor. Van azt mondom neked, hogy, az folyamatosan támad bennünket a büszkeség. Senki ne legyen illúzió világában. A bölcsességnek kezdete, még egy dolog, az Úr félelme, a szertnek ismerete az eszesség. Ez az eszesség, ez már a bölcsességnek a munkája. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mutatok még egy pár dolgot. Egy 8 elemet, hogy milyen belső alapja a bölcsességnek. A felülről származó bölcsesség 8 alapja. Mindenek előtt tiszta, aztán békés, méltányos, engedelmes, tele van együttérzéssel, jó gyümölcsökkel, pártatlan, és nem képmutató. Az első, tiszta. Ha a mennyi bölcsességből beszélsz, az mindig tiszta lesz. Tele van salommal, teljességgel, jóléttel, wellnesszel, gyógyulással. Méltányos, mert a salom azt jelenti, hogy egy teljes, tökéletes gyógyító erő. Tehát a bölcsesség meggyógyítja az elmédet, meg a lelkedet. Méltányos, ez azt jelenti, hogy együtt tud érezni. Engedelmes, tele van együttérzéssel, jó gyümölcsökkel, pártatlan és nem képmutató. A bölcsesség ezt hozza létre a karakterben. Jakab 3.18a. Mutatok valamit nektek kezdjük a gyakorlati területeket. Josiás története. A neve azt jelenti, hogy gyógyítson meg az Úr. Krisztus előtt 640-től 609-ig élt, Ezékiás király dédunokája, és benne van Jézus Krisztus nemzetség könyvében, a Máté 1.10-ben. Tehát ő egy nagyon kiváló figura. Ő Josiás, és most figyelj, hogy azt kérdezett tőlem, hogy azt mondom neked, hogy most meg fogsz döbbenni, hogy a bölcsesség mikor is el tud indulni, milyen korai szakaszban az ember életében. 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett. Ezt elolvastam, megdöbbentem. Uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben. Nagyon különleges volt az uralkodása, mert azt mondta rá Isten, jó dolgot cselekedik az Úr előtt, járt az ő atyának, Dávidnak útjain, nem hajolt el sem jobbra, se balra, mert az ő királyságának 8. esztendejében 16 éves. Mikor még gyermek volt, elkezdte keresni az atyának, Dávidnak Istenét. 16 éves. 16 éves gyerek. A 12. esztendejében, ez azt jelenti, hogy ekkor már 20 éves, a 8 esztendős korába indult, 12 meg 8 az 20, Júdát és Jeruzsálemet kezdi megtisztítani a magaslatoktól, a báványoktól, az öntött képektől. Leronták ő előtte a baálok oltárait, azokon levő szobrokat lehányta, tehát félretette. Asarákat, báványokat, öntött képekkel egyetemben szétrombolta, apróra törte és elhinteté azoknak a temetőhelyén, akik azoknak áldoztak vala. Döbbenetes. Döbbenetes az, hogy egy 20 éves ember mindent megreformál. Az ő nagyapja gyerek áldozatokat mutatott be idegen isteneknek. Ő egy olyan helyen nőtt föl, ahol a báványkultusz a legmagasabb fokát érte meg. Ő abuzálva volt akkor, amikor gyerekként láthatta, hogy a szülei elmondták, hogy a nagyapád még vigyáz, ő még gyerekeket áldozott, vízbe dobta, vagy ledobta a hegyről. Nincs olyan környezet, nincs olyan lehetetlen, amiben Isten ne tudna egy embert létrehozni, aki Isten fél. Nincs olyan környezet, ahol Isten ne várná azt el, hogy keressük Isten teljes Isten félelemmel. A királyságának 18. esztendejében, ez azt jelenti, hogy 18 meg 8, az mennyi? 26. 26 éves folyamatosan növekedett, miután a földet és a házat megtisztítá, elküldött Sáfánt és Masséját, a város előjáróját, Joát, az emlékírót, hogy javítsák ki az Úrnak, az Istenének házát. A következő nagy áttörés az volt, hogy meg kell újítani az Isten tiszteletet. Mindezek után, hogy az Isten házát Jósiás helyreállította, feljött Nékó Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett lévő Kárkemis városát elfoglalja, és Jósiás erre nem ment. Most az érdekes lesz a szituáció. És noha követeket küldött ő hozzá Nékó, azt mondván, mi közöm te hozzád nekem, Júda királya? Mert én most nem ellened megyek, értsd már meg, hanem az én országom ellensége ellen. És Isten parancsolta, hogy siessek. Ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne veszessen téged. Mindazáltal Jósiás nem tére ki ő előle, hanem megütközött vele. Öltözeteit megváltoztatá, és nem hallgatott Nékó beszédeire, amelyek az Isten szájából származtak vala. Elment azért, hogy megütközzék, Megiddó mezején, akkor kézívesek nyilakat lőttek Jósiás királya, és azt mondták a királynak, bocsánat, a király szolgáinak, vigyétek ki engem, mert nagyon megsebesültem. Mi a konklúzió? Miért hoztam el? Mert miközben egy fantasztikus starttal kezdődik a szellemi élete, egy jelentéktelen, egy tönkretett, egy megbecstelenített, egy szellemi lelki értelemben is abuzált világban fölnő, ami lehetetlen küldetés volt, mégis megcsinálta, rengeteg bölcsességet kap Istentől, több mindent nem írtunk le, vagy nem olvastam föl, az élete végső pillanatában nem hallgatott a bölcsességre. Az egész életünkben szükségünk lesz a bölcsességre. Hogy nehéz félre ezt a mondatomat. Ne legyél annyira elszállt magadtól, hogy jövőre az Úrba leszel. Mert csak Amerikában az elmúlt 20 évben 40 millió ember hagyta ott az Isten képét, Istenét, és ment át egy más Istenhez. Én azt gondolom, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megerősítsük a magunkat. Ne bízz abban, hogy a másik azt mondja, hogy megtért. Hanem abban bízz, hogyha valaki bölcsé akar állni. És ez a bölcsesség ez nem egy hétre szól. A bölcsesség nem csak arról szól, hogy megold az életedet, aztán hazamenjél. A bölcsesség arról szól, hogy az egész belső látásmódodat, az örökké valóságra fordítsd. És az örökké valóság tükrén keresztül értelmezd az életedet. Ami olyan, mint egy pára. Ha nem akarsz bölcsé válni, akkor garantálom, hogy el fogsz bukni. Nem lehet bölcsesség nélkül megmaradni az Úrban. Ehhez csak az kell, hogy akkor csinálj egy ilyen vallásos életet, ne járj sehova, ne házasodj meg, ne legyenek vágyaid, legyen 3 ruhád, és zárd be az ajtót, amikor hazamész a munkahelyedről, kész. Így túl lehet élni. Garantálom, bekattansz. Ez a tehetséges, Istentől megáldott, Istentől elhívott, Istentől felkent ember az élete végén erőszakos lett. Azt mondta az önteltségében, hogy én valaki akarok lenni. Azt akarom, hogy meglássa egész Izrael. Én nem csak föl tudom építeni a templomot, vagy újjá tudom tenni, én nem csak le tudom rombolni a bálványokat, én nem csak Isten felé tudom fordítani az embereket, én harcos is lehetek, hogy lenyűgözzem Izraelt, hogy én nem csak egy jó király vagyok, hanem egy jó harcos is. És amit én ide illesztenék, amikor valaki a teljesítmény orientált, akkor állandóan szivárog. Rendszeresen kell neki, hogy a szivárgást, pontosabban a lyukokat, ahol állandóan kimegy az életkedve, ott valamivel betöltse. És most figyelj, általában az egyik probléma az önteltségben, hogy nem hiszi el, hogy amikor Isten valamire azt mondja, hogy good, akkor az a gáttól van. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy jó, akkor ő nem azt mondta, hogy Hát lehetséges, hogy nem annyira, de hát csak kimondom hitáltal, hogy ne legyünk idegesek. Amikor megteremtette Isten a dolgokat, akkor kimondta, hogy látta Isten, hogy jó. Ezzel nem csak azt mondta, hogy jó, hanem befejezte a dolgot. És nincs szükség hozzátenni. És amikor a bölcsesség megjelenik egy ember életében, akkor így fog gondolkodni. Amire Isten azt mondja, hogy jó, arra én is azt mondom, hogy jó. Nem kell hozzátennem. Nem kell elvennem belőle. Az eleje is jó, a vége is jó. Nem kell nekem bezárnom a végét, az a vége is jó a jónak. Ez az Isten félelemnek a munkája, hogy Isten mondja rá arra, amit én akarok tenni, hogy jó vagy nem jó. Ha azt mondja, hogy rossz, akkor nem nyúlok hozzá. Még egy dolog. Amikor szivárog az ember, akkor nagyon nagy elismerésre vágyik. Ő elismerésre vágyott. Úgy mondhatnám, tapsra. Figyeld meg, hogyha a párod igényli a tapsot, akkor ha te leállsz a tapssal, akkor ő leáll a kommunikációval. Ha ilyen a párod. Ha nem tapsolsz neki, akkor nincs energiája. Vagy akkor újra tapsolsz, akkor lesz energiája. És ezzel töltöd az életedet, hogy tapsolj. Mert ha nem úgy tapsolsz, ahogy ő szeretne, hogy tapsolja, akkor neki nincs energiája. Ők nem megházasodni akartak, ők tapsolókat keresnek, akik erőt adnak neki, hogy túléljen. A másik probléma, a másik ezzel a teljesítményorientáció kapcsán, hogy az embernek az önbecsülése leapad, akkor borzalmas dolgokat képes kitalálni az életéről, és máshogy értelmezi saját magát, helyzeteket, prédikációkat, körülményeket, országot. Tehát az az asszociáció, mikor leapad az önbecsülés, az szörnyű. Tehát hányszor láttam embereket, nem is értettem, hogy beszélhet így önmagáról, mikor eljutott valahová. Mert a bölcsességet nem kutatta, mert a bölcsesség tartja meg az önbecsülésedet. A bölcsesség egy természet fölötti erő, hogy önbecsülésed legyen. Oké. Okay. Amen. Egyébként így felírtam nektek, hogy mit csinálta az ő nagyapja. Töménezést, báványok felé, áldozást, áldozati ételeket, prostitúciót, miközben áldoztak, orgiákat szerveztek, és gyermekeket áldoztak. Ezt látta, és ezt akarta, hogy ez a romlás, ez az átok, amit hozott ez megálljon Izrael történetében. De az élete végén mégis a gőg, ez a megfelelési kényszer, meg nem tudom micsoda, ez csak megtámadta a sátán. Ő valaki akart lenni. Halleluja. Halleluja. Menjünk tovább. A bölcsesség az a logosz. A bölcsesség a logosz. Az Isten, amikor megteremtette a Földet, akkor a logosztól teremtette meg. És egy személy. Amen. A bölcsesség, a logosz és egy személy. Az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyáról azt mondja az ige, hogy bölcs. Bölcs Isten. 1 Korintus 1.30. Tőle ered, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől, az Atyától számunkra bölcsességé, igazságosságá, megszentelődésé és megváltásá lett. Ki lett Krisztus? Bölcsességé számunkra. Számunkra. Hol lakik Krisztus? Bennünk. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki ugyan a zsidók szemében megütközés tárgya, a nemzetekből származók számára pedig bolondság, maguknak az elhívottaknak viszont, zsidóknak éppen úgy, mint görögöknek, Isten ereje és bölcsessége. Hát azt mondta Pál, hogy amikor ő prédikál, akkor azért szabadul föl Isten ereje és bölcsessége, mert ő ezt hirdeti, hogy Jézus Krisztus mindennek a feje. Krisztus a bölcsesség. És azt mondja az egyik helyen, hogy ha Krisztus beszéde lakozik benned gazdagon, akkor bölcsességben lakozzon. Bölcsességben gazdagon. Ó, halleluja. Nézzük ezt, hogy mire képes ez a bölcsesség. Ez egy egyre fejlődő folyam a bensődben, ha elindul. Kérni kell, át kell ölelni, szeretni kell, és felemel, tiszteltét tesz. Maga a bölcsesség tiszteltét fog tenni. Tiszteltél tenni. Nem te magad teszed teljesítmény alapon, hogy tapsolunk, hanem a bölcsesség tesz téged tiszteltél. Kérdezem tőletek, mi volt az a tulajdonság a diakónusoknál, amelyet leírt a Biblia, hogy mire voltak képesek? Milyen ajándékkal voltak felruházva Istentől? Bölcsesség és a hit. A bölcsesség és a hit. Aztán persze van még egy harmadik is, a kegyelem és hit, de pont most beszélgettünk erről, de bölcsesség megjelent náluk. Azért lettek ők diakonusok, mert bölcs emberek voltak. És látták a mások a bölcsességet. Tehát a bölcsességet lehet látni egy életvitelen keresztül, egy odaszánáson keresztül, egy teszt folyamat, ha az ember bölcsé válik. Ha kéri, akkor kapja. Ám de a szellem az a halandóban, a mindenható lehellete, ami értelmesé teszi őket. A szellem a halandóban, a mindenható lehellete, ami értelmesé teszi őket. Nem a sok évűek bölcsek, és nem a vének értenek ítéletet. Tehát nem az időben van a bölcsesség. Nem a korban van a bölcsesség. Nem a véneknél van a bölcsesség. Ha beszélgetsz egy vén emberrel, még mindig ugyanaz, mint gyerekkorában, vagy egy perverz, vagy egy depressziós, vagy egy szélhámos, stb. Sőt, egyre rosszabb az időskorban az ember, hogyha nem tér meg. De azt mondja az ige, hogy ne abban bízz, hogy az idővel majd bölcsé válsz, ebben nem bízhatsz. Az idő nem tesz bölcsé senkit. A bölcsesség azáltal tesz bölcsé valakit, ha befogadja, indítványozza, kéri, megalázkodik előtte, és a szíve nyitott arra, hogy megváltozzon az élete. Nem lehet egy kézzeltétellel bölcsé válni. A Lukács 2.52-ben egy titok van Jézusról, nagyon, nagyon kicsi titok van, hogy ő hogy tudott növekedni. Pont erről szól. Jézus pedig folyton előre haladt bölcsességben, testalkatban, és Istennek és embereknek a kedvében, vagy kegyelmében. Folyton előre haladt bölcsességben. Folyton előre haladt bölcsességben. Nem ő haladt, hanem a bölcsesség haladt benne előre. Nem tudott volna máshol fölnézni, csak úgy, hogy elmékedett az igén, és amikor elmékedett az igén, bölcsé vált. Amen. Tehát azt mondom neked, hogy van ez a folyó, az állandóan hozzád áradó, vagy benned áradó folyó. Figyelj, mély vizek az emberek szájának szavai, áradó folyó a bölcsesség forrása. Ez Krisztus. Áradó folyó a bölcsesség forrása. Árad. Árad. Ez a tiéd, ez a te ígéreted. El kell kapnod. Ez feléd árad, benned árad. A bölcs ember tanítása élet forrása. Itt már arról beszél, hogy nem Istentől van a forrás, hanem bölcs embernek a tanításán keresztül van egy életforrása. Tehát bölcs ember, ezért amikor kiárad belőle a beszéde, akkor az életforrása. Hogy elforduljanak a halál csapdáiból. Aki bölcsekkel jár, itt pedig nem egy bölcs emberről szól, hanem egy gengről. Maga is bölcs lesz. De aki ostobákkal barátkozik, rossz éri. Aki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz. Tehát van három típusú folyó. Az egyik az, amikor Isten szellemén keresztül jön a folyó. A másik az, amikor bölcs ember tanításán keresztül jön a folyó. És van egy harmadik, mikor bölcs emberekkel jársz, és bölcs leszel. De aki ostobákkal barátkozik, rossz éri. Az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése, megítélése. A bolondoknak pedig bolondság a csalás. Amikor van bölcsességed, megérted magadat és az utadat. Amikor megérted magadat, akkor pedig nem leszel öncsalás alatt. Az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése, megítélése. A bolondoknak pedig bolondsága, csalás. Menjünk tovább. Ezeket fel tud dolgozni, ehhez nem kell nagy teológiai tudás. Megláttam, hogy képzeljétek el, hogy építkezik. Ez a bölcsesség építkezik. Óriási. Építkező erő benned. Azt mondja a Példabeszédek 24.3, bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. Még egyszer mondom, bölcsesség által építetik a ház, a házat, és értelemmel erősítik meg. Nem fogsz tudni épülni belül, ha nincs bölcsesség. És értelemmel, ez már a bölcsesség tulajdonsága, erősítetik meg. A bölcsesség nagyobb, mint az értelem. A bölcsesség nagyobb, mint az értelem, mert a bölcsességnek a hatása által lesz az ember értelmes ember. A bölcsesség fölépítette a házát, és kifaragta a 7 oszlopát. A bölcsesség fölépítette a házát. Isten Krisztusban fölépítette a bölcsességet. Nem kell hozzátenni. Kész. Ó, dicsőség az Úrnak. És azt mondja neked az Úr, gyere ehhez a fölépített házhoz. A bölcsesség asszony felépítette a házát. Van úgy, hogy egy asszony bölcs. A bolondság pedig saját kezével rombolja le. Van úgy, hogy valaki fölépít valamit, a másik meg lerombolja. Van úgy, hogy valaki saját kezével rombolja le a bölcsesség házát. Bölcsesség megépítette az ő házát, annak 7 oszlop... Ezt még nem olvastam. Kiváltós kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltékozója. A bolond ember pedig eltékozolja. Tudjátok, Pál elég bölcs ember volt, megalapította a gyülekezeteket, és mond valamit az imájában. Két imáról van szó. Kolossebeli gyülekezet és az Efézus. Ezért mi is attól a naptól fogva, hogy ezt hallottuk, szüntelenül imádkozunk értetek kérve, hogy teljesedjetek be az ő akaratának felismerésére, teljes bölcsességgel és szellemi megismeréssel. Miközben újjászületett emberek a kegyelemről tanultak, és nagyon tiszta alapjuk van, Pál figyelmeztette őket, hogy kérjetek bölcsességet, mert meg fogtok rekedni. Ez a fajta hozzáállás a bölcsességhez, ez olyan szuperintelligenciát ad számodra, Isten intelligenciát, hogy a káosz a fejedben, a káosz az életedben, a nehézségek mind megoldódnak. Lajos, miért beszélsz ilyen narratívákkal, ilyen extrém mondatokkal? Testvérem, mert Isten igéje ezt írja. Ha ez nem lenne igaz, akkor miért kér Pál bölcsességet és szellemi megismerést? Miért? Mert az ő akarata, Isten akaratának a felismerése jön ezáltal, ha van bölcsességed. Kérdezem azt, hogy te akarod Isten akaratát az életeddel? Mert ha nem, akkor hagyjad, akkor csapd be a Bibliát, te is bibliázzál. Hát akkor éld az életedet, és majd túléled a kereszténységet valahogy. De az biztos, hogy egyre butább és bolondabb lesz az ember, mert nem lehet bölcsesség nélkül megúszni. Mondj valamit erre. Mondj valamit erre. Hát ki az, aki bolond akar lenni, miután tudja, hogy a bölcsesség királya benne él. Hogy Jézus Krisztus bölcsességé lett én benne. Azt mondja a másik ige, az Efézus 1.17-ben. Ezek is újjászületett emberek, Isten kereső emberek. Egyik legmélyebb levél, az Efézus levél, vagy legmagasabb levél. Úrunknak, a felkent Jézusnak, Isten a dicsőségnek, vagy atya adnak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja nektek, amelyet az ő megismerése nyújt, adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudjátok. Idáig tovább nem akarom olvasni. Még egyszer. Ezt nézzük meg, csak ezt a kicsit. Az Úrunknak, a felkent Jézusnak, Istene a bölcsességnek és a leleplezésnek szellemét adja nektek, hogy megismerésre, hogy a szívnek megvilágítására jussatok. Tehát akkor mondjuk ki, ha nincs bölcsesség és kijelentés szelleme, az életbe nem ismered meg Istent, és az életbe nem világosodik meg a belső szemet. Ez nem tanúra. Megtanulom, lediplomázok, és már megyek is. Ez Isten királysága. Ez a modell nem megy a fejedbe. Én olyan prédikációkat szeretek, hallgatni, akit értek. Azért, mert nem bölcsesség szerint beszélsz, hanem mert te érteni akarsz, megvalósító vagy, nem kivitelező. A Szent Szellem akar veled foglalkozni. A kereszténységben a bukás oka az, hogy a vallás elhitette az embereket, hogy elmennek prédikációt hallgatni, Isten megáldja valahogy őket, és túlélik az életet. Testvérem, az Istennek a bölcsessége nélkül nincs siker az életedben. Mert lesznek olyan fordulatok, amit nem fogsz kibírni, csak ha nem kapsz Istentől egy friss bölcsességet. A bölcsességnek a beszéde az lehet eseti, hogy kapsz egy adott esetre hirtelen egy látást, egy friss víziót, egy reflexiót, mit kell tennem. Például a feleséget megint berúgott. Például. Most ezt azért mondom ezt, mert ilyen biztos, hogy nincs közöttetek. Valaki megint berúgott. Ő a vodka narancsot nagyon szerette, és hazamész, és ott volt az üveg a földön, és ő meg mellette a földön. Na most az ilyen helyzet, hogy egyszer megcsinálja, az is furcsa szerintem, mondjuk tegyen meg háromszor valakinek megcsinálta ezt a neje. A cicát nem etette meg, a kutyát nem etette meg, az olban nem tett rendet, ő ívott. Figyelj, egy idő után nem fogsz tudni győzni a függőséggel szemben, csak ha nem kapsz Istentől bölcsességet, hogy bírt ki. A második, hogy van eseti bölcsességen kívül egy olyan folyó bölcsességen keresztül, ami állandóan készenlétben van számodra, és fokozatosan növekedik. Ezen kívül van még olyan bölcsesség, ami a bölcsességnek a karizmatikus ajándéka. Ez a 9 ajándék belül van, a bölcsességnek az ajándéka. Ez akkor nyilvánul meg, mikor valaki valamilyen feladatra, munkahely, egyház, család, bárhol, egy kis, közép vagy hosszú távon bölcsesség által lesz fölemeltetve. fölemeltetve. Van még olyan bölcsesség is, hogy ha az ember elkezd bizonyos szakmában dolgozni, akkor az földi bölcsességet kap. Van földi bölcsesség, és a földi bölcsességgel is nagyon jól lehet boldogulni, és van egy harmadik bölcsesség, az pedig ördögi bölcsesség. Amikor a szellemi ember elkezd olyan helyeken járni, ahol még nem volt, akkor elég nagy vívórásokat él át, hogy ezt hogy kell csinálni, mert arra még ő nem járt. És ezzel zárom az Annának az imájával. Gyere az Egy Sámuel 1-hez. Volt egy ember Efraim hegységéről, az ő neve Elkána volt, és Egy Sámuel 1, és Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, na jó, ki Sof fia, Efraimita vala. És két felesége volt. Egyiket Annának, átmegyek egy másik fordításra, mert ezt én nem fogom bírni. Volt két felesége, jó neki, nem tudom, egy is elég. Az egyiknek neve Kanna, másiknak neve pedig Penina. Peninának voltak gyerekei, Annának pedig nem voltak gyermekei. Évről évre a férfi fölment a városból, hogy leboruljon, áldozzon az örökkévalónak, a seregek urának Silóban. Ott volt Éli két fia, Hofni és Fineás, mint papjai az örökkévalónak. És történt, amely napon áldozott Elkána adott feleségének, Peninának, és annak minden fiának és lányának részeket, de Hannának egy kiváló részt adott, mert Hannát szerette, de az örökkévaló elzárta a méhét. És bosszantotta is vetétársa bosszantással azért, hogy felbőszítse, mivel elzárt az örökkévaló a méhét. Tehát volt ez a kellemes asszony, aki bosszantotta, és vetélkedő társa volt. Bosszantotta. Azt mondom neked, hogy van olyan helyzet, amikor Isten megengedi majd, hogy a bölcsességre tanítson, hogy bosszant és szorult helyzetbe visz téged. Csak egy szót emelek ki, a második szó, hogy szorult helyzet. Azt jelenti, hogy mint amikor tisztítják az ezüstöt, amikor valaki megtisztul, valaki átmegy egy próbán, amikor fémet olvasztanak. Így fordítom a szellemi magyarázat. Igen, bosszantja vala Hannát, vetélkedő társa, ez a vetélkedő pedig, hogy társa volt arra, hogy megtisztuljon, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. Döbbenetes dolgot fogok mondani. Van úgy az életedben, hogy Isten felingerel, hogy megtisztulj. Alkalmaz Isten olyan helyzeteket, ezt látom az emberek életében, amelyre azt mondják, hogy a sátántól van. Az elmúlt éveimben, évtizedeimben, a régi korszakokban mindent az ördögre fogtunk. Megfázott az ördög. Ki kell üzni. Elvesztettem a zsebkem, az ördög ellopta. 180-nal mentem az autópályán, az ördög elkapott hiába. Nem imádkoztál jól. Valószínű azért történhetek meg ezek a dolgok, mert rosszul imádkoztál. És mivel rosszul imádkoztál, ezért Isten nem hallgatott meg. Tehát nagyon sokfajta ilyen kényszerképzetünk volt. Teljesítmény alapú volt minden. Ha jól imádkozol, Isten nagyon szeret. És nagyon meg fog áldani. Ha rosszul, hát neked rossz lehet. És ebben az esetben azt láttam meg, hogy van úgy, hogy ingerel Isten. Provokál. Provokál olyan embereken keresztül, nem is számítasz rá. Egy fedél alatt vannak. Folyamatosan bosszantja. Írja. Akkor egyszer csak, Anna egyszer csak azt mondta magába, hogy elmegyek Élihez. Elmegyek ez a korrupt főpaphoz, én tisztelem őt. Én tudom, hogy Isten hívta el, nem érdekel. Olyan helyzetben vagyok, hogy ha itt maradok, nem bírom tovább. Nem bírom a gyötrést. Uram, meddig még ez a teszt? Meddig még egy szót se szól? Szót se szól. Tűri. Megalázza magát. Aztán megalázza magát, mikor áldozatot mutatnak be. Aztán elmegy Élihez, ott is megalázza magát, Éli miatt is, de tiszteli a tekintélyét. Megalázza magát, elmegy oda és imádkozik. Már nincs ereje, csak suttog. Erre jön Éli, a bölcs. Mi van, te részeg? Ugye mondja neki. Gondolom, mit gondoltott magában? Már ez is. Én csak jó szándékkal jöttem, Uram, ide. Hát nem tudod, hogy nem vagyok részeg. Még így szólít meg ez az ember. Még ezt is megkapta a főpaptól. Gondolta magába, itt a vége. Hát egy részegnek Isten úgyse fog meghallgatni semmit. Azt fogja mondani, átkozott vagy. Átkozott az a nap, mikor megszült téged anyád. Ennek ellenére a Szent Szellem rászáll erre a kobrut, élje, és kimond egy áldást rá, hogy lesz neked gyereket. Ekkor hoz egy döntést, és azt mondja, Uram, én tudom, hogy ezt én nagyon akartam. De én szeretném, hogyha ebből az alázatból létrejönne valami csoda rajta keresztül. Mert most már azt látom, hogy ez az egész helyzet, ez tőled van. Most már átlátom azt, hogy engem azért üldöztek otthon, hogy eljussak Élihez. Én azért voltam bezárt méhű, mert valami nagyobb elhívásom van, mint amit eddig gondoltam volna. Sokkal nagyobb. Tudod, az ige, hogy légy a kicsin hű, az arról szól, hogy légy a legnagyszerűbb, a legkiválóbb, a legnemesebb a kicsiben. Mert ha te nem vagy a legkiválóbb a legkicsiben, a legkisebben, magyarosabb, akkor a nagyra nem vagy méltó. Mert a nagyban is félhámos leszel. Mert ha valaki valamit csinál, és abban a nagyszerűsége előjön a kicsiben, mert istenfélő és bölcs, akkor az, aki kevesen hű, azt sokra bízzák. És ez az asszony ott azt mondja, hogy Uram, már nem ez érdekel engem, mert minek vigyem abba a házba be a gyereket? Ehhez a nőhöz. Uram, legyen a tiéd. És ezzel a mentalitással, hogy lemond a nő a fiáról, elindít Izrael történelmében egy forradalmat. Mert már a mennyei perspektívát nézi, nem azt, hogy ő neki van egy gyereke, vagy nincs gyereke. Nem az a lényeg már. Ki tudja ezt megcsinálni, hogy azt mondja, hogy menj be, fiam, és majd Isten szelleme fölnövöl, vagy Éli, ez a korrupt őrült, majd föl fog téged nevelni. Ehhez csak kijelentés kellett. Onnantól kezdve, hogy megkapta azt a bölcsességet Istentől, hogy át kell adni a gyereket, mert a gyerekben van valami, ami miatt én szenvedtem, és csoda gyerek lesz, ezt el kell engednem, ez mennyi látás, ez egy bölcsességnek egy friss kijelentése, ez működni fog. Elengedi, és boldogan megy haza. Elengedi, és boldogan megy haza. Tudod, van úgy az életedben, hogy nem rólad szól minden. Van úgy, hogy Istenről szólnak a dolgok. Van úgy, hogy el kell engedned az életedet, hogy Isten élete látható legyen benned. Élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amit testben élek, az Isten fiába vetett hit által élek. Mert ő szeretett engem, és önmagát adta értem. Vannak területek az életedben, amire azt mondod, hogy ezt én nem tudom, hogy miért kapta meg ezt a szenvedést. Hogy átmenj egy tisztítási folyamaton, és kiuss abból a gyűrűből, amiben élsz, és bemenj valahová, ahol még soha nem jártál. Mert a Szent Szellem bölcsessége egy folyó, és az állandóan flóba, folyóba, folyamba visz, mozgásba, és el fog vinni téged oda, álmodba sem mertél volna, hogy ilyenre gondolni, hogy el fog vinni. Ez egy dolog kell, a bölcsesség előtt meg kell alázkodni. Amen. Álljunk föl. Na, mit szóltok hozzá? 7 óra. Meg vagyok dömmelve magamon. Atyám, hálát adok az Úr Jézus nevében, hogy mindaz, ami jó, Uram, az nekünk jó. És mindaz, amit azt mondtad, hogy jó, az befejezted, nem kell hozzátenni. Köszönöm, Uram, az életünket és a bölcsességet, hogy az jó, és ahhoz nem kell hozzátenni. Ó, halleluja. Gyere velem egy imában, forduljon a szíved, és az Istennek a félelme szálljon rád az imádkozás közben, és bölcsességet fogunk kérni. Bölcsességet Istentől, hogy a Biblia alapján, a példabeszédek 4 alapján, ezt majd otthon olvasd el a példabeszédek 4-et, és hát most átimádkozzuk, és sokkoló áldást fogunk kérni rád Isten dicsőségére, az agyad sokkolva legyen, meg a szíved. Halleluja. Na gyere velem, mondjuk el. Halleluja. Uram, imádkozok azért, kérem, Uram, hogy jöjjön bölcsesség végre az életembe. Hogy tudjak dönteni. Teljes magabiztossággal. Uram, eszességért indítványozok. Megítélő képességért. Átlátó képességért. Hogy lássam az életemet. Megértsem az életutamat. Uram, nem akarok elfelejtkezni a bölcsességről. Nem akarok elhajolni a te szádnak beszédétől. Mert én megtartom azt. És szeretem azt. És megőriz engem. Nem hagyom el. Megtart engem. Szeretem azt. És megőriz engem. Uram, hálát adok a bölcsességedért. Ami az enyém is. Enyém Isten bölcsessége. Kijelentem a szellemvilág előtt. enyém Isten bölcsessége. Bennem él Isten bölcsessége. A megváltás által igényelem az enyém. Szeretem. Magamhoz ölelem. Minden keresményemből. Szerzek értelmet. Sőt, felmagasztalom. És ő fölmagasztal engem. Én tisztelem őt. És ő tiszteltét tesz engem. Mert magamhoz ölelem. Add az én fejemnek. Kegyelemnek a koszorúját. Köszönöm a kegyelmet. Az egész lényemet összefogja. És az életem nem teljesítmény. Nem törvény. Hanem bölcsesség. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy ékes korona ez. Uram, hallgatok rád. A te beszédedre. Így megsokasulnak a bölcsesség által az esztendőim. Köszönöm a bölcsességnek az útját. Ezt az ösvényt. Mivel rajta járok, mivel rajta fogok járni 2024-ben, mikor járok rajta, semmi nem szorítja meg a lábamat. Ha futok, nem esek el. Ragaszkodok a tanításhoz. És köszönöm, Uram, hogy fölemelsz. Mert olyan lesz az én ösvényem, mint a hajnal világossága. Világosság lesz teljes délig. Köszönöm, Uram, hogy áldás jön rám. Szellem bősége, anyagi javak bősége. Mert Isten bölcsessége átadja ezeket a javakat. Köszönöm a teljes ellátásodat, Uram. Uram, megalázom magamat, és felkészülök a maratonra, hogy 2024 év végére is az Istennek a félelmében maradjak. Hogy 2024 végére is benned maradjak, Uram. Uram, tartsd meg a házasságomat. Hozd bölcsességet a házasságomba. Tartsd meg az állásomat, Uram. Hozd bölcsességet oda. Tartsd meg a családomat, Uram. Hozd oda is bölcsességet. Uram, annyi bölcsesség kell. Uram, leteszem a terheimet. Ezt nem bírom. Leteszem. Leváltom a értelmemet, és befogadom a bölcsességedet. Halleluja. Elhiszem, hogy lehet kérni. És kétség nélkül adsz. Köszönöm a hitemet, hogy a hit és a bölcsesség csodát fog tenni. Jézus nevében. Uram, ígérem, megalázom magamat. Te pedig felemelsz. Bölcsesség, szeretlek. Nagyon szeretlek. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Dicsőség az Úrnak. Amen. Dicsőség az Úrnak. Soha nem tanítottam még bölcsességről, a dicsőség az Úrnak. Akkora áldás fog jönni, dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Mondod azt el, hogy vannak helyzeteid. Jön egy szikra. Reggel fölkelsz. Hogy oldod meg a dolgokat? És működni fog. És működni fog, testvérek. Halleluja! Működni fog, halleluja! Működni fog! Rosszul vagy, az Úr ad egy igét, ezt kell megcsinálnod. Nem működik a vállalkozás, ad egy igét, vagy egy látás, vagy bármilyen ösztönt, vagy egy világi király oda megy hozzád, és azt mondta, hogy ne gyere, nyugi, nem foglak bántani. Te azt mondod, persze, hát hülye lennék. Persze, mennyi járt, vonulj, hát. Halleluja. Nekem nem ezzel kell foglalkoznom, hanem a felépített templommal. Halleluja. Amen. Jó az Úr. Jó éjszakát. Halleluja. Amen.